Halis Podcast. Hallgatni való az olvasójegy mellé.
Egy nagyon érdekes témával fogunk foglalkozni, pontosan nehéz behatárolni. Ezt ugyanúgy lehet tekinteni sportnak, tudománynak, vagy akár még kultúrának is.
Lesznek benne királyok, királynők, vezércserek, huszárok, és néha még a sötét parasztok is feltűnnek benne. Kitalálhatták már a témánk egyik fő mozgató rugója, a sakk.
Köszöntjük Önöket, én Varga Tünde vagyok.
Én pedig Benke Dániel.
És miért a sakk? Hát a kanizsa és a sakk, akkor azt gondolom, azt nem kell megmagyarázni. Egyértelmű, hogy a beszélgetést a Magyar Sakk Szövetség alelnökével, nagykanizsai Aquaprofi Tungstram SS sakkcsapat elnökével, Nádasi Tamással kezdjük. Mikor sakkoztál utoljára?
Tegnap éjjel.
Online?
Online. De nem úgy sakkoztam, hogy én játszottam valakivel, versenyzővel, mással, hanem partikat nézegettem. Minden nap megnézek legalább 10-15 fontos partit.
Honnan jön ez a sakkszenvedély?
Gyerekkoromból édesapám 6 évesen tanított meg, ő is sakkversenyző volt, nem magas szintű, mint ahogy én se vittem túl sokra a versenysakban, de ő tanított meg, és azóta 6 éves koromtól már aktív játékos voltam, még ma is néha beszállok a csapatba játszani.
Valaki a sakkban mégis mi motiválja, hogy ennyire nagy támogatójuk legyen?
Hát ez egy szerelem. Ugye sakkról sokan nem tudják eldönteni, hogy az hova tartozik. Ugye ez sport, művészet, tudomány, hogy mi a sakk. Szerintem ez mindegyütt, mert ez egy nagyon-nagyon különleges. Azért talán a sporthoz áll legközelebb, hiszen egy nagyon komoly küzdelmet jelent. Szokták mondani, hogy maratoni teniszmeccsek vannak, mikor 3-4 órán keresztül játszanak. Hát nem voltak ritkák a 6 órás sakkpartik. Tehát azért az fizikailag is rendesénybe veszi az ember szervezetét. Sakkozók általában választanak is valami más kiegészítő sportot, vagy teniszeznek, vagy fociznak valamit, ami fizikailag is megmozgatja a szervezetüket, de nagyon-nagyon komoly szellemi igénybevételt jelent. Hogy ilyen szintre eljutni, ugye ahhoz egy tehetség kell, amit a polgárlányoknál történt, de idő után az embernek el kell döntenie, hogy mondjuk a versenysak felé megye, vagy amatőr szinten megmarad, és más valamiféle civil hivatást választ. Én nekem is elég jó ment a sakk gyerekkoromban, versenyző voltam, és aztán el kell döntenem, hogy főiskola, tanulok, vagy nem. A nagy sakkozó nagy része az nem rendelkezik diplomával. Nagyon ritka az, aki diplomával rendelkezik, mert nem fér össze. Napi 6-8 órát sakkozni, aki még ennél jóval többet sakkozik, és emellett még tanulni, hivatást választani, az elég komoly elhivatottságot jelent.
Mindig úgy tekintenek a sakkra, hogy aki sakkozik, az egyben intelligens is és okos is. Ez egy sztereotípia, vagy valóban kiemelkedően fontos az intelligencia a sakkban?
Én azt gondolom, hogy fontos. Bizonyos szintig el lehet jutni nagyon komoly intelligencia nélkül is, de komoly szintet elérni, profi versenyzővé válni nem lehet nélkül. A sakk egy rendkívül bonyolult játék. Az egyik legbonyolultabb, nagyon sokára tudta megverni Kasparovot a sakk automata, nem a Kempelen farkasféle sakk automata, hanem azok a sakk programok, amelyek most már olyan profi szintűek, mesterséges intelligenciával fejleszték őket, amelyek most már simán megverik a sakkozókat. Ezek nagyon-nagyon komoly tudást igényelnek. És egyébként aki jó sakkozik, az általában jó mindenféle kártyajátékban, pókerben, minden másban is elég jó. Szellemi agykapacitásban rendkívül sokat segít, nagyon-nagyon jó a sakk. Szerintem kell hozzá egy komoly intelligencia ahhoz, hogy valaki megfelelő szintet elérjen.
Kanizsán, hogyan lett ilyen népszerű a sakk?
Közel 100 éves történelme van a nagykanizsai sakkozásnak. Ugye ez még akkor, régi időkben az iparos körökből indult. Akkor még nem volt ugye, televízión, nem volt olyan szórakozási lehetőség, mint amik ma kézenfekvőként rendelkezésünkre állnak. Nagyon sokan, amikor a hétközben dolgoztak, hétvégén, szombat, vasárnap, ilyen iparos körökben találkoztak, és ugye különféle kártyajátékok, meg a sakk, ez ment. Innen indult el innen Nagykanizsán is. Többen aztán felkarolták a fiataloknak a segítését.
De maga a kanizsai sakkcsapat hát nagyon komoly eredményeket ért el az elmúlt évtizedekben.
Ugye kezdetekben a sakkélet koncentrálott Budapestre leginkább azért. A legnagyobb egyesületek több sportban is ugye azért a főváros centrikusak. A sakkban is így volt. Aztán jöttek a vidéki fellegvárak. Például ugye Zalaegerszeg már előttünk, a Csuti már előttünk sok bajnoki címet szerzett, de a Miskolc is nagyon erős volt, és más vidéki csapatok is elkezdtek felfejlődni. Valahogy itt Nagykanizsán jött egy olyan csapat, akik nagyon elkötelezettek voltak. A Tungstram is felkarolt bennünket, és a város is felismerte, hogy a sakkban lehetőségek vannak. El kell mondjam, hogy a városban azért volt polgármester, aki sakkozott, volt két alpolgármester, aki sakkozott. Tehát azért ez egy elég ritka dolog, úgy mondom, és ők sok versenyző voltak. Tehát nem úgy sakkoztak, hogy hobbiszerűen, hanem NB1B-ben, megyei bajnokságban és más szinteken tudtak játszani. Azt kell mondjam, hogy ez is nagyon sokat segít természetesen, hogyha egy városvezetés odáll egy sportág mellé. Holott akkor még nem voltunk bajnokok, éppen hogy csak NB2-ben játszottunk, azóta 13-szoros NB1-es bajnokcsapat vagyunk, NB1B-ben is a második csapatunk is bajnok lett, tehát lehetett volna időszak, hogy két csapatunk van az NB1-ben, csak ezt a szabályok tiltották. Tehát ilyen szintet elértünk, tehát a sakk nem csak arról szól, hogy sakkozunk, versenyzünk, játszunk, elmegyünk, és a hétvégén megküzdünk egy másik településnek a valamelyik játékosával, hanem arról szól, hogy hogy lehet a fiatalokat nevelni, hogy lehet a fiatalokat tanítani, mit nyújthat a sakk a fiataloknak, mit nyújthat az időseknek.
Azért azt is említsük meg, hogy a nagykanizsai sakk és a könyvtárnak azért vannak közös kapcsolódási pontjai. Hogy érzed, milyen lehetőségek vannak a sakk népszerűsítése és a könyvtár kapcsolatában?
Nagyon sokat köszönhetünk a városi könyvtárunknak, mert otthont adott nekünk. Van a városban egy sakklubunk, egy kis sakklubunk, ahol kisebb mérkőzéseket le lehet játszani, de színvonalas mérkőzéseket, színvonalas meccseket itt tudunk játszani a könyvtárban. Egyszerre tudunk játszani NB1-es és NB1B-s versenyt is, hogy neki is ebből előnye származik, mint ahogy nekünk is. A tudás az mindig mindenkor összefüggött a sakkal, tehát aki egy könyvtárba ellátogat, az közel áll a sakkhoz is biztosan, hiszen a sakknak is egy óriási irodalma van, nincs még egy olyan sport, amelyikben annyi könyvet adtak volna ki, mint mondjuk a sakkban. Csak nekem van közel 1500 sakkönyvem, és ez nem egy teljes repertoár, még csak a magyar vonatkozásban sem. Hát most ez egy idő óta nem működik, a koronavírus helyzet talán a sakkozásnak ártott a legjobban, olyan szempontból, hogy ugye más sportágokban, főleg amelyeket kint szabadtéren lehet játszani, ott azért mennek a mérkőzések, de nálunk ez nem megtehető, mert a távolságtartás kapcsán nehezebb. Nem nagyon rendeznek szabadtéri sakkversenyeket, a zajok miatt ugye egy csend kell, nyugalom kell, nagyon sokféle minden közel játszik, tehát ez nekünk sokat ártott. Most talán a nyitással ez is változik, de mi oda fogunk figyelni a távolságtartásra, maszkviselésre, egyéb higiéniai szabályokra.
Az utánpótlást Kanizsán mennyire nehéz megoldani? Most ugye itt van ez a pandémia, amiről beszélgettünk, ami eleve gördít akadályokat, gondolom, mert ugye iskolák is zárva voltak és sorolhatnánk. Azért arról is lehet tudni kisgyerekes szülőként, én tudom, hogy ebbe is nagy energiát fektettek, tehát hogy egyébként ez nagyon jól működik Nagy Kanizsán.
Több iskolában működik a sakkoktatás, fontosnak gondoljuk az utánpótlás miatt, meg azért is, hogy sokan megszeressék a sakkot. Nem biztos, hogy mindenkiből sakkozó lesz, de legalább egy komoly szinten megtanulja, a sakk szabályait játszani tud, sokat segít a tanulásban nekik. Most online működik a sakk is. Szerencsére van egy olyan lehetőségünk, hogy nagyon sok minden partit lehet követni az interneten. Nem olyan egyszerű megoldani ezeket az eseményeket komoly szinten. Nagyon nagy infrastruktúra kell hozzá, az elég költséges. Úgyhogy ilyen egyszerűbb sakk oktatás, sakk képzés megy. Nagyon sok tananyag van, amiket tudunk használni, ezek jók.
De gyerekeket érdekli? Lehet őket motiválni?
Igen, érdekli őket, szívesen csinálják. De sokan nem tudják, hogy a sakk az mennyire hasznos tud lenni. Tehát a fiatalabb korban nézzük, kezdik a pályafutásokat az általános iskolában, onnantól kezdve javaslom számukra. Nagyon sokat segít a gondolkozásban, segít a rövid távú taktikai és a hosszabb távú stratégiai gondolkodásban, a memória bővítésben, a matematikához rendkívül sokat segít a sakk, megtanítja őket fegyelmezetnek lenni, ugye a játékosnak ott kell ülni a tábla mellett, serkenti arra, hogy győzni akarjon, hogy a győzni akarás benne van, megtanítja fegyelmezetten elviselni a vereséget, és számtalan előnye van. Életünk végéig játszhatjuk, nem is hallottam sakkozóról, aki demenciában szenvedett volna, de ha valaki gyerekkorában nem tanulja meg a szabályokat, és nem tanul meg sakkozni, amit pedig az iskolába el kell kezdenünk, akkor utána sokkal nehezebben lesz később alkalmas arra, hogy odafigyeljen arra, hogy most sok játékot megtanulni, elsajátítani.
Most a Kanizsait kérdeztem, de az országosra is rálátsz. Országos szinten is ez a jellemző? Tehát nem kell annyira népszerűsíteni a sakkot?
Volt egy program, egy nagyon komoly sorozat, a Vezércsel. Az összes sakkészlet az országban szinte elfogyott, Magyarországon is, de nemzetközileg is. Tehát a sakk egy olyan figyelmet kapott az elmúlt időszakban, ezáltal is. Tehát nekünk sokat segített ez a minisorozat. Egyébként sok minden, ami ma zajlik, az internetes versenyek is, amit lehet követni. Bármikor lehet megfelelő erősségű partnert szerezni az interneten. Ez egy nagyon nagy lehetőség. És még ami most Magyarországon, gondolom, hogy rávilágít erre a sportra, az az, hogy a 2024-es sakkolimpia rendezési jogát megkaptuk. Sokan nem tudják, hogy ez a világ egyik legnagyobb eseménye. És két évente van sakkolimpia. De 2024-ben Magyarország sakkolimpiát rendez.
Igen, már esett szó a polgárlányokról. A sikerük mellett az is egy hatalmas mérföldkő volt, ugye, hogy nőként értékel ezeket a sikereiket férfiak között. Vannak-e még mondjuk 2021-ben ilyen jellegű problémák mondjuk a sakkban, vagy ilyen jellegű sztereotípiák, hogy férfiak és nők külön vagy?
Az tény, hogy a világ legjobb sakkozói között zömében férfiak vannak. Tehát a Judit volt az egyetlen olyan versenyző, Polgár Judit, aki bekerült a top 10-be a férfiak között. Nem vagyunk okosabbak egyáltalán, mint a hölgyek, férfiak és...
Nem ezen múlik.
Nem ezen múlik. Másként gondolkoznak férfiak, nők. A Judit addig volt jó, nagyon jó sakkozó, utána is persze most is nagy tudása van, de már ezt a szintet nem tudja elérni mondjuk mind, amit akkor fénykorában, de elmondta, hogy amikor megszületett az első gyereke, utána már nem tudott úgy oda koncentrálni a sakra. Tehát egy nő meg egy férfi másként gondolkozik ezen a téren. Amikor egy anya, bologassál, igen, kisgyereke felsír, akkor lehet, hogy a férj nem ébred föl, de az anya fölébred. És ugye ő még a versenyen is arra gondolt, hogy akkor most minden rendben van-e a kisgyerekével. Tehát utána már megosztódik ez a figyelem. Az meg nem elvárható, hogy a női sakkozók ne szüljenek gyereket azért, mert a sakkpályafutásuk akkor veszélybe kerül.
Egyébként arról mit tapasztalsz, hogy a sakk társadalmi szerepe milyen? Tehát egy átlag ember... Hogy viszonyul ahhoz, hogy sakkolimpiát rendez Magyarország?
Azt hiszem, hogy az átlagember érzi, de mégsem érzi olyan szinten, mint ahogy ez kellene. Tehát én azt gondolom, hogy a sakk mindig egy ilyen vitatott sporttudomány, hogy egy beszéltük, vagy éppen művészet. Valahogy másként közelítik meg. Nálunk is nagyon sok fontos sakkozó volt. Például sokan nem tudják, Erkel Ferenc milyen jó sakkozó volt.
Hol tart most jelenleg a sakk? És mi a jövője?
Az informatika fejlődése. A mesterséges intelligencia fejlődése, az nekünk sokat segített a sakknak, tehát elemző programok tömkelege van, tehát egy játékosnak régen a polgárlányoknak az édesapjuk, meg az édesanyjuk úgy gyűjtötte össze, rakosgatta ki az összes megnyitást, ki mit játszott, a világ minden részén figyelték a partikat, óriási energia volt benne. Most, ma valaki fölmegy az internetre, kb. 2 percen belül megtalál mindent abban a témában, amit ő keres. Most ez azt is jelenti, hogy valaki jó memóriával rendelkezik, az megtanulja jól az elméletet, nagyon nehéz időzőben kibabrálni vele, mert a középjátékig gyakorlatilag kirakja az állásokat. Talán a sakknak az a varázsa egy kicsit vesztett a fényéből, intuíció, megérzés, egy kicsit, hogy szárnyaljon a fantáziánk, picit háttérbe került. Ezért a sakknál is gondolkoznak azon, hogy bizonyos szabálymódosítások legyenek, hogy még élvezetesebb legyen, még nehezebb legyen arra figyelni, hogy sok döntetlen legyen, mert ugye az unalmas, ha sok döntetlen van. Nem tartom kizártnak, hogy a sakkban is lesz egy olyan, mint a fociban, hogy ugye most ugye győzelemért 3 pont jár. Ha a sakknál is bevezetnénk ezt, akkor könnyen lehet, hogy ez előnyére válna a sakknak is, és többen kockáztatnának, látványosabbak, élesebbek lennének a partik.
Hoztál magaddal egy könyvet, ami egyébként a könyvtárban is megtalálható, ez Nagy Kanizsa sakk története.
Ahogy értük el a sikereket, komolyabb eredményeket értünk el, akkor megfogalmazódott bennünk egy olyan gondolat, érdemes volna ezt nyomtatott formában is megjelentetni. Balog Antal újságíró, aki egy rendkívüli ember volt, aki nagyon sok sportágnak a történetét feldolgozta, ő fölvállalta azt, hogy felkérésünkre megírta a sakktörténetünket. Persze segítettünk benne sakkozók is. Azóta, mióta ez a könyv megjelent, azóta már 4 újabb bajnoki címünk van. Meglátjuk, mit hoz a jövő a sakkozásban. Nyitás után remélhetőleg folytatódik ez a sikertörténet, és aztán lehet, hogy majd valaki lesz még olyan újságíró, aki szintén úgy gondolja, hogy megér még egy misét, hogy még a további sikerekről is beszámoljunk.
Nádasi Tamással beszélgettünk, köszönjük szépen.
Tünde, te hogyan állsz a sakkal?
Én úgy állok a sakkhoz, hogy tudom a lépéseket, de soha nem sakkoztam, és megmondom őszintén, engem maga a játék élménye annyira nem izgatott föl soha, viszont lenyűgözve figyelem azokat, akik tudnak. Tehát én kívülről csodálom a sakkozókat. Te sakkozol?
Nem, én is inkább ott tartok, ahol te, tehát meg vagyok az alaplépésekkel. Próbáltak tanítani, játszani, de szerintem hiányzott a türelem hozzá, hogy én ebbe bármikor is jó legyek. megyek. Most a fiamat próbáltam rávenni arra, hogy járjunk neki sakkozni és csináljuk. Hát ugyanazt látom, mint magamnál, hogy semmilyen véráldozat nem számít, csak menjünk előre és próbáljuk a királynak mattot adni. Hát van mint tanulni mind a kettőnknek.
És akkor szerencsére nem mi vagyunk a többség, mert hogy kikkel fogunk most beszélgetni?
Nagy András kollégámmal és Györfi Norbertel, akik amellett, hogy remek könyvtárosok, nagyon jó sakkozók is.
Györfi Norbert vagyok, könyvtáros, hobbi szinten sakkozó.
Mióta?
Keménységleg végre nyúlik vissza, édesapám tanított meg még gyerekkoromban. Igazából én, nekem erős volt az érdeklődésem, és akkor meg is maradtam így amatőr szinten, de folyamatosan foglalkozok vele.
Az mit jelent, hogy folyamatosan foglalkozol vele?
Én kidolgoztam magamnak egy edzéstervet is, és akkor azt követem. Nem szeretem az online játékot túlzottan, inkább a hagyományos formáját szeretem soknak, ami most nyilván egy kicsit háttérbe szorult, de amennyire tudok, meg lehetőségem van, elmegyek versenyekre.
A könyvtár keretein belül is azért lehet a sakkot valahogy népszerűsíteni.
Van ilyen lehetőség az érdeklődő gyerekeknek elsősorban.
Hogy derül ki egy gyerekről, a könyvtárba eljön, hogy sakkozni is szeretne?
Ez igazából egy tőlünk irányuló kezdeményezés volt a könyvtár oldaláról. Felajánlottuk azt, hogy amennyiben valaki ilyen lehetőséget keres, annak tudok segíteni. Elsősorban kezdő gyerekeket, felnőtteket én nagyon szívesen megtanítok, aztán utána, hogyha úgy látom, hogy valakinek olyan szintű érdeklődése, meg olyan szintű tehetsége van, akkor én tovább is ajánlom aztán.
De sokan jelentkeztek?
Volt érdeklődő, azt nem mondanám, hogy sokan, de voltak érdeklődők, igen.
És volt olyan, aki tehetséges, és tovább kellett küldeni?
Nekem volt olyan, aki tovább ajánlottam, igen, mert azt éreztem rajta, hogy tehát más kezekben sokkal gyorsabban fog fejlődni, mint hogyha én foglalkozok vele tovább.
Én, ahogy próbáltam készülni erre a podcast beszélgetésre, több helyen azt olvastam, hogy a sakk az egy harci játék. Ez mennyire igaz?
Igen, hát a stratégiai játék tulajdonképpen, ugye a történelméhez vezethető vissza, ebben ugye a sakkfigurák azok, tehát így is voltak tulajdonképpen ábrázolva, elefánttal, meg harci szekérrel, meg a egyéb jelölésekkel, úgyhogy van ebben valami egyértelműen. Ugye a modern formájában szerintem ez egyértelműen egy stratégiai játék.
Részt vettél egy programban is.
Igen, egy online sakkprogramhoz kerestek fordítót, Magyar Sakkszövetség. Ez önkéntes alapon ment, és jelentkeztem erre a fordításra, és akkor többekkel egyébként, tehát ez egy országos történet volt, többekkel lefordítottuk ezeket a leckéket, és azóta ez az oldal ez üzemel, jó használható. Ugye pont a pandémia idején beszéltünk arról, hogy beszorultak az emberek, nyilván kevesebb a lehetőség, most ez egy ilyen kis plusz tulajdonképpen.
Mit szeretsz a sakkban?
Nagyon szeretem, mint játékot is. Vonz nagyon szépsége, az is vonzó számomra, hogy egyedül is lehet benne fejlődni, tehát ezek, amik miatt szeretem.
Nagy András, szép irodalmi tájékoztató.
És sakkozol. Te is amatőr szinten.
Nagyon amatőr szinten, ez nálam inkább gyerekkoromban kezdődött, a bátyám tanított meg, és általános iskolában még úgy versenyszinten, hát úgy, hogy egy-két ilyen diákolimpián úgymond elindultam, volt egy-két jó eredményem is, de mivel egy kis faluban nőttem föl, nekem nem volt lehetőségem arra, hogy most valami sakklubba belépjek, vagy egy csapatba, hát egyáltalán valaki támogasson, és ezt magasabb szintre emeljem. De egy játék szinten azért megmaradt az érdeklődés továbbra is a sakk iránt.
Tehát most is sakkozol a bizonyos keretek között, ahogy tud.
Igen, amennyire időm engedi.
Ugye sokszor elhangzott, hogy mekkora irodalma van a sakknak. Mit tapasztaltok? Könyvtárban járók keresik ezeket a könyveket?
Én azt tapasztalom, hogy az elmúlt időszakban megfigyelhető volt egy tendencia, ami a sakkot népszerűvé kívánta tenni. Az élet is hozta így, hiszen karantén lényekké váltunk, bezárkoztunk a négy fal közé, és ilyenkor előjöttek azok a szabadidős tevékenységek is, mint a sakk. Az, hogy miért is kell népszerűsíteni, ez felmerül. Van nekem egy kedvenc idézetem, Bill Shankly, a Liverpoolnak az edzője mondta ezt, hogy vannak, akik mondják, hogy a futball élet halál kérdése. Mindig elszomorodom, amikor ilyen véleményeket hallok. Biztosítatok mindenkit, hogy a futball ennél sokkal, de sokkal többet jelent.
Sakra is.
Határozottan a sakk és az élet között számos analógiát fedezhetünk fel.
Például?
Ránk van vízbe egy csapat, azokat irányítani kell, és folyamatosan döntéseket kell hoznunk. Tehát nyilván azokat jól át kell gondolni, hiszen a sokban egy alapszabály, meg fogunk egy bábút, azzal már lépni kell. Ugyanez van az életben is, tehát ha meghozunk egy döntést, akkor vállaljuk érte a felelősséget. Ha már visszatáncolunk, akkor már nem is vagyunk hitelesek, a sokban ez ugye még nem is lehetséges. Vagy például áldozatvállalások. Akár a sakkban, akár az életben is. Vagy kényszerűen hozunk áldozatokat, vagy magunktól döntünk úgy, hogy ezt most meglépjük, pillanatnyilag hátrányba kerülünk vele, de aztán később több lépéssel, több évvel később ebből sokkal jobban fogunk kijönni. Ha a gyerekek elkezdenek sakkozni, akár ebből a szempontból is előnyös lehet nekik, hogyha a játékelemeknek a következményét megértik, és ezeket át tudják emelni a saját életükbe is.
Mi a kedvenc sakkhoz kapcsolódó könyvetek?
Az egyik a tévés szolgáltató révén került középpontba egy minisorozat, aminek a témája a sakk, és ez a Vezércsel címet viseli. Talán nem tudja mindenki, hogy ennek könyvváltozata is van. Ez nálunk a könyvtárban is megtalálható, Walter Tevis a szerzője. Röviden arról szól, hogy kislány hamar elveszti a szüleit, árvaházba kerül, egyetlen örömét a különböző színű bogyók jelentik, amik ilyen kedélyjavítóként adták nekik. Ez az Egyesült Államokban játszódik, hogy a hidegháború magasságában, és aztán egy véletlen folytán megismerkedik az intézetnek a gondnokával, aki az alaksorban egy titokzatos játékot játszik egyedül. Kiderül, hogy ezt a játékot sakknak hívják, a kislány érdeklődni kezd iránta, és ráveszi a gondnokot, hogy tanítsa meg őt is sakkozni. Örökbe fogadják, a sakkpályafutása is elkezd felfelé ívelni, sorra nyeri a versenyeket, és igazából itt kezdődik a konfliktus helyzet, amiről beszéltem is, hogy mennyire kapcsolódik a sakk az élethez.
És a másik könyv, mert mondtad, hogy még egy van.
Igen. Akkor mondhatjuk azt, hogy a sakk maga az élet, Halálfej sakklub, ennek a könyvnek az a címe, talán ijesztően hangzik, John Danagh a szerzője. Egy órásmesterről és egy náci tiszt különös kapcsolatáról szól a könyv. Az órásmestert zsidó származása miatt koncentrációs táborba hurcolják, tehát a történet a II. Világháború idején kezdődik, és ez az Obersturmführer rájön, hogy az órásmester hozzá hasonlóan nagy sakrajongó, és egy hátborzongató játékot kínál fel a fogjának. Partikat kell játszani, ahol a parti tétje maga az élet, tehát hogyha az órásmester veszít, akkor meghal, viszont ha nyer, akkor megmenti egy fogolytársa életét. Ez a könyv is megtalálható a Halisban.
Nekem kettő könyv szintén a kedvencem, amit így kiemelnék. Az egyik az egy olyan könyv, amiben megtanultam sakkozni, az a Panov Esztrinnek a Mennyitások kézikönyve. A másik meg Stefan Zweignek a sakknovellája. Nagyon röviden, hogy a börtönben van a főszereplőnk, egy sakkönyv kerül a kezébe, és a börtön cellának a rácsa ír, a képzeli el a sakktáblát, és ott tanul meg úgy sakkozni, abból az egy darab sakkönyvből, úgyhogy később megveri egy hajón a világbajnokot.
Nekem kérdésen szokmai lenne. Az egyik az magyar szerzős, ez megtalálható itt a könyvtárban is, Jakobesz Lászlótól a 10x10 sakteszt. Ez egy olyan könyv, amiben sakjátszmák vannak, mindig az egyik oldalról, tehát vagy világos, vagy sötét oldaláról kell nézni tulajdonképpen a játszmát. Akit érdekel a sakhoz, bekapcsolódik annak a mesternek az oldalára, és akkor ki kell találni azokat a lépéseket, amiket az a mester abban az aktuális partiba játszott. A másik az meg egy külföldi szerző, egy orosz szerző, Igor Kmelnicki, sakvizsga. Ez egy olyan könyv, ami teszkedéseken keresztül felméri a játékerőt, illetve hogy milyen erős és gyenge területek vannak annál az adott sakkozónál, és akkor ad egy ilyen tréning tervet.
Köszönjük a könyvajánlókat. Aki még nem sakkozott, azt próbálja ki, van lehetőség.
Hamarosan személyesen is találkozhatunk, és nem csak egy jó sakkparti elemzésével, hanem akár egy-egy parti erejére egy-egy könyvtáros is meggyőzhetnek, hogy üljön be egy jó kis játéka.
Köszönjük, hogy minket hallgattak. Búcsúzik Varga Tünde
és Benke Dániel.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.